Visszatért a képzene, a vendégem Hajdú Szabolcs filmrendező.
És néztem a Kálmán napot, és azt éreztem benne, hogy a zene az egy narrátor ebben a filmben. Tehát, hogy itt egy külön szereplő lenne, aki így elmondja, hogy most mire kell figyelni, hova hangsúlyoz, mi a lényeg. Például, amikor először úgy megszólal hosszabban a Kálmában, akkor az erdő nevű karakter így leül, és csak így ül a csöndben.
Igen.
És akkor a zene ott így ezt megemeli, hogy ő a lényeg.
Alapvetően a narráció, meg az esszé jelleg, meg az, hogy gyakorlatilag filmen mindent lehet csinálni, aha, és nem csinálják most egyáltalán. Tehát nagyon-nagyon leredukálod, vagy leegyszerűsödött, vagy nem is tudom. Tehát...
Hát igen, mostanában ugye az van, hogy beszélnek, tehát hogy így állok, igen, és beszélek, vagy ülök, és beszélek.
És igen, és a zene az ilyen aláfestő szerep, igen, van, általában
átkötő
szerep, és általában érzelmi dolgokat próbál megfogni, bármiféle érzelem is legyen az, de azon kívül nincs akár intellektuális szerepe, mert simán tud lenni a zenének intellektuális szerepe egy narratív.
Hát meg a zene hiánya, tehát hogy a zene hiánya nálad többször is van, a Tenyérben is, meg ebben a trilógiában is, hogy pont az, hogy nincs benne, az mennyit mond, igen, el, mert hogyha aláfestenéd ezeket a jeleneteket, ahol a Ernelláék, nem tudom én, veszekednek, igen, egy ilyen feldobott, nem tudom, zenével, akkor az úgy, de pont a csend ad egy nagyobb mélységet neki.
Igen, igen, meg az is nehéz a zenében, és ezt is többször, nem tudom hányszor ott beleestünk ezekbe a hibákba a vágásnál, hogy amikor elkezdünk egy zenét használni, akkor lehet, hogy arra a blokkra nagyon passzol, illik, működteti, de hogy az egészben kiderül, hogy az egy ilyen zárvány lesz, vagy klip lesz, vagy nem tudom, más lesz az elmesélés módja. Sokat kell ezen így variálgatni. A Bibliothék Pászkálnál volt az, hogy igen, klip, de átkötés, de közben hangulat, közben, szóval, tehát gyakorlatilag minden egy. Tehát ott az van, hogy a zene, a tér, a szereplők, a színek, az egység, egybe fűződik folyamatosan, tehát nem az van, hogy van egy jelenet, alá van téve egy zene, és ott van mögötte egy háttér, ami meg a díszlet. Tehát az így, minden így egyben van, és ezt a fúziót kerestem ott végig, vagy kerestük, ott is az volt, hogy egy csomó minden zenére vettünk föl a forgatáson.
A Pászkálnál hogy lett a Flager, a zeneszerző maga? Tehát ugye...
Hát úgy, hogy elmentünk helyszínkeresésre Nagy Andrissal. Az egy nagy helyszínkeresés volt, mert Romániának a teljes tengerpartját végig kellett járni, és végig egész Erdélyen keresztül, és Magyarország, és aztán kimentünk Liverpoolba, tehát egy nagyon nagy előkészítési folyamat volt, és az első ilyen nagyobb útra ő is, meg én is vittünk egy CD-t, és mind a kettőnknek ugyanazt a CD-t vittük, Flangert. És akkor ezt azt mondtuk, hogy ez egy jel. És végig azt hallgattuk, tehát az a zene ment végig, és miközben ő csinálta a fotókat, én közben írtam a jeleneteket, egy csomó jelenet mi akkor került be a forgatókönyvben, tehát már megvolt a forgatókönyv, de ott a helyszínen még annyi új dolgot láttunk, meg a zene annyi mindent hívott még elő, hogy aztán még beírtam dolgokat, és amikor elkezdtük fölvenni a jeleneteket, már ezeket a zenéket játszottuk be. Emlékszem rá, amikor mutogattam a színészeknek a jeleneteket ott a forgatáson, mert annyira boldog voltam, hogy milyen jókat csinálunk, hogy ilyen lesz, figyeljétek. Nézd meg, most nézd meg zenével. Leválaszthatatlan lett a Flanger, és akkor felhívtam a Bert Friedmant, hogy megcsinálnák a zenét.
Aha.
És akkor ő eljött Pestre, végignézte a filmet, pontról pontra végigmondtam neki az egészet, hogy hova kéne zene, és milyen típusú zenék kellenének. Ő ott nagyon csendesen csak bólogatott, figyelt, visszament Berlinbe, itt megírt valamiket a Bernd Friedman, azt átküldte a Chilébe a Uwe Schmidtnek, ott fölvették chilei zenészekkel, visszament Berlinbe, ott elkezdte megvariálni a gépen, és elküldte nekem. És akkor ez ment, ez a háromszög. Budapest, Berlin, Chile, és vissza. És a zene, az, ami a film alatt szól, az nem a végleges. Tehát, és mondta a Bernd, hogy figyeljetek, hát még nincs ez, nincs kész, de mondtam, hogy nincs tovább kész, le kell zárjuk, tehát már megyünk a hangkeverésre.
De hogy érted, hogy le volt még kész?
Hát, hogyha meghallgatod a CD-t, amit kiadtak, a Bibliothèque Pascal CD-t, és meghallgatod a filmet, akkor hallod a különbséget. Tehát egy hihetetlen a különbség egyébként.
De technikailag?
Technikailag, meg odarakott még szólamokat, még szebb, még aha, sokkal jobb az egész.
Motívó, ami most feltűnt be, de az, hogy van a Viorel halála, ami ugye a filmnek a harmadánál a nagy sorsfordító pillanat, és ez egy nagyon vidám zene. Miközben az egész a Moda története, meg a kislány történetének, tehát hogy az, hogy ő ott elszalad a tengerparton a rendőrök elől, akik puskával várják, várható, hogy mi lesz a vége, az egy elő szomorú, meg erős pillanat. De az, hogy egy ilyen vidámabb zene került alá, szóval azt egy nagyon-nagyon különleges választásnak érzem benne.
Szerintem egyébként az egész filmnél az volt az érzésem, hogy fenn kell tartani ezt a hangulatot egészen a film végéig. De nem szabad kimozdítani belőle. Tehát ezt a mesevilágot, amiben vagyunk, akármi is történik, fenn kell tartani. Egy fajta jó hangulatot. Van, amikor egy picit elmegy, de akkor sem a szomorúság irányába, hanem inkább a feszültség irányába. Ott a Wiener-Neustadt-i állomáson például van egy ilyen furcsa zongora, de az sem szomorú, inkább egy ilyen ambient valami. De később egy ilyen Nat King Cole loop jön be az egyik legkeményebb jelenetnél, ami inkább egy ilyen erotikát visz be, vagy nem is aha, tudom, mint egy ilyen bizarr erotikát visz be, amikor ott megpofozzák a Szent Johanna szobában. Tehát, hogy ne, nem tudom, valahogy ez így adta magát, hogy nem szabad ebből kimozdítani az egészet, mert akkor összetörik.
De mégsem egy ellentét, tehát hogy nem az, hogy pont ellene megy a zene.
Nem, hanem a világ. Hanem,
igen,
hogy az a világa, tehát hogy például ott a Viorelnél azt gondoltam, hogy ez egy ilyen csoda figura, és ennek a csoda figurának a halála is egy ilyen csodás halál valahogy.
Amit sajnálok, az a Liverpoolban nem tudtuk a Paddy Lane-t alárakni.
Ja, igen.
Azt mondja, hogy this is Paddy
Lane. Igen, igen. Igen, hát ezeket nem lehetett kifizetni.
Ja, ja.
Nem, ott abban a filmben sok minden nem lehetett kifizetni, sajnos. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every
head he's had the pleasure to know. And all the people... Utána volt a roham, amiből aztán lett az Off Hollywood.
valahogy az merült föl, hogy ilyen vonósokat használnánk, hogy kell egy ilyen főmotívum, ami összeköti ezeket a kis epizódokat, és egy ilyen... Berci nagyon szép zenét csinált hozzá.
Igen. Ami aztán így a roham alatt, ami egy ilyen, nem tudom, 10 perces ilyen trip, ami alatt végig rohan az Orsi a félvároson. Hát, hogy fölvettek mindenféle ilyen vonós ilyen húzásokat, ilyen egy perc.
Ezt mi csináltuk akkor ezek szerint, azt a zenét? Az gyakorlatilag ott a vágóasztalon lett így berakosgatva.
Kicsit azt hiszem, hogy el-jazzesednek a zenéit. És ennek ebben egy nagyon fontos állomás volt a Mirázs, a Déli Báb. Ott kezdődött el az is talán, az én tudomásom szerint, hogy te is zenélsz már a felvételeken. Hogy ez hogy alakult, hogy ott Amerikában lesz egy magyar filmnek egy zenefelvétele?
Hát az egy nagy nemzetközi koprodukció volt, és ennek köszönhető, benne volt a Jim Stark. És ő elég jól ismerte, meg ismeri a New Yorki undergroundot, tehát a Jim volt a producere a korai Jarmusch filmeknek, és Jarmuschhoz, meg az ő filméhez kapcsolódik egy csomó zenész. Jarmusch is egy ilyen zenei figura tulajdonképpen. És még azelőtt, mielőtt én Jimet megismertem volna, nekem a Medeski, meg az egész kör, ez a New Yorki Underground, ez ugyanolyan fontos volt, meg ugyanannyira meghatározó, mint mondjuk a Flanger a németeknél. Tehát a John Lurie, Lounge Lizards, Medeski Martin and Wood, John Zorn, és lehetne még sorolni ezeket a zenészeket. Ez mind beletartozott abba a baráti társaságba, vagy körbe, akiket Jim ismert. És amikor elkezdtünk gondolkozni a Mirázson együtt egyébként a Jimmel, akkor már rögtön fölmerült az, hogy tök jó lenne, hogyha már Western csinálunk, akkor amerikaiak csinálnák ehhez a zenét. És kérdezte, és ő nagyon jó, tényleg baráti kapcsolatban van a Billy Martinnal, aki a Medeski Martin and Woodnak a dobosa. És akkor megkérdezte, hogy csinálná hozzá a zenét, ő meg abszolút mondta, hogy persze. Bizonyos szempontból ugyanúgy működik minden, mint itt. Mint hogyha itt egy low budget filmet csinálnál. Ott sincs sokkal több pénzük az embereknek arányaiban.
Aha.
Mert minden nagyon drága. Tehát bizonyos szempontból minden úgy működött, hogy ahogy itt is működött a korábbi, sőt, itt még sokkal jobb körülmények között tudtunk filmzenéket csinálni, mert itt be tudtunk menni egy normál stúdióba, ki tudtunk fizetni zenészeket rendesen, normálisan mondjuk. Tehát a költségvetésbe belefértek ezek a dolgok. Ott Amerikában az volt, hogy kimentünk a Billynek a házához, neki a kertjében van egy kicsi műhely, tele mindenféle hangszerrel, egy ilyen kis fa ház.
Stúdió
egyébként. Persze hangszigetelt, meg jó minőségű dolog. És oda beköltöztünk. Ilyen bambuszligetbe, New Jersey-be. De beköltöztünk, és elkezdtünk a filmen így dolgozni, és ő telefonálgatott ezeknek a zenészeknek, akiket én jól ismertem a lemezekről.
Aha.
De hát én nem gondoltam, hogy ezek ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. És hogy busszal jönnek oda, és hozza a hátán a bőgőt.
Aha.
És a végén pedig kap nem tudom mennyi pénz zsebből, azért ne följátszott azt a szólamot. Hát nagyon sokat kísérletezgettünk ott, pont, hogy rátaláljunk az atmoszférájára az egésznek, mert először ilyen konvencionális dolgok jöttek, főleg ez a Montuno, ez a latin jazz, ez a latin jazz, ez egy nagyon általános latin jazz, ez a Montunó alap. És akkor ezekkel kísérleteztünk, de nagyon általánosnak éreztem. Tehát azt gondoltam, hogy ez egy ilyen bizarabb, vagy szürreálisabb az egész. És valahogy ott megtaláltuk.
Nagyon sokféle zeneszerzővel dolgoztál, és hogy zenészként hogyan tudsz velük egy nyelvet megtalálni? Hogy lehet egy New York-i alternatív dobossal, meg a budapesti csellóssal?
Hát szerintem ez ugyanaz, mint a színészeknél. Minden professzionális munkakörben, hogy alapvetően azt a nyelvet mindenki érti. Teljesen mindegy, hogy hol vagy. Tehát a színészetről beszélgetünk, és próbálunk megcsinálni egy jelenetet, akkor mindenkinek nagyon hasonlók a tapasztalatai. Tehát végigjárt bizonyos utakat, vannak technikái, vannak ötletei, ismerjük ezeket a technikákat, ötleteket, valamikor egy hullám hosszú vagyunk, valamikor nem annyira, de hogy egy tehát hogy nem idegen a dolog. És a zenében ugyanez van, hogy mivel nekem van egyfajta előképzettségem, kb. Tudom instruálni, de nem, azt hiszem, hogy nem mondok, mert ez a legrosszabb egy színésznek is, hogyha absztrakt az instrukció, ha túl tág, tehát nagyon konkrét instrukció, tehát hogy azt mondom, hogy Monk, Bach csembalón, az eléggé konkrét.
Volt két filmed, amiben te voltál zeneszerző is, és előadó is? Tehát ezeket a zenéket te játszod el, vagy ez hogy?
Van, amikor igen, a Mirácsban is tulajdonképpen az zongora dolgot, azt én írtam meg, én is játszottam ott el.
És a Kálmánban?
A Kálmánban is.
De az milyen hangszer?
Az tulajdonképpen az kompjúter. Aha. Az kompjúter, de hangtálak.
Szerinted van olyan, hogy magyar filmzene? Tehát van valamilyen fogalom, vagy egy ilyen típus, vagy egy ilyen jelleg?
Ezt azért nehéz megmondani, mert biztos, hogy van ilyen, ami nagyon általános, és ez rosszat jelent. Aha. Az rosszat jelent, mert ez egy ilyen rossz konvenció, ami nem kötődik igazán szerzőhöz. Tehát azt se tudod mondani, hogy olasz filmzene, vagy francia filmzene, hanem ott konkrétan szerzőkre mutatsz rá. Tehát azt mondod, hogy Nino Rota. Vagy azt mondod, hogy
Morricone.
És akkor az az ő világa. És akkor az nagyon sok filmre kiteljesített. A Nino Rota az nem csak Fellininek írt zenét. Vagy...
És vajon magyar ilyen filmzeneszerző?
Én azt gondolom, hogy a Darvas Feri egy nagyon nagy kapacitású zeneszerző, filmhez biztosan. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ő többet kellett volna használni filmzenékhez. Tehát például egy ilyen nagyon nagy mutatvány szerintem, és egység az Eldorado, azt gondolom. Ami így a zene, a kép, a történet egy erős univerzum. És azt a Darvas Feri írta.
Köszönöm Hajdú Szabolcsnak a beszélgetést. Aki kedvet kapott megnézni egyet-kettőt Szabolcs filmjei közül, annak bátran ajánlom a filmio.hu weboldal böngészését. A képzene jövő heti vendége a Dökkesejű című kultuszfilm zeneszerzője Kovács György lesz. Az epizód zenei listája és további érdekességek megtalálhatóak a Facebook oldalunkon. A beszélgetés bővített verziója podcast formátumban is elérhető. A képzene szerkesztője Weininger Gabriel, a producere pedig Karne Gábor. Én Politzer Péter vagyok, köszönöm, hogy meghallgattak minket, várom önöket jövő héten is.